Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Paul Bernardónak és Carla Homolkának, mint a 80-as évek tökéletes párja, minden adottságuk megvolt ahhoz, hogy élvezhessék a fehér, szőke és szép embereknek járó kiváltságokat. De a kék szemeik mögött egy szemernyi emberség sem lapult. Paul és Carla ugyanazokban a szadomazoista kélyekben talált örömöt. Együtt félelmetesek és pszichotikusak voltak. Megismerkedésüket követően szinte azonnal mester és szolgájává váltak. Hogy ki melyik szerepben, az a mai napig kérdés. Az idő múlásával kapcsolatuk megerősödött, és az ezzel járó erőszak olyan embertelen tettekbe csúcsosodott ki, amiket elképzelni is majdhogy nem lehetetlen. Polt beteges vágy hajtotta, mégpedig, hogy valakinek erőszakkal vegye el a szüzességét. Carla tudta, hogy ezt már nem tudja neki megadni, ezért felajánlotta karácsonyi ajándékul kis húgát, a 15 éves Temit. Bemelegítésként elkábította a kislányt, hogy Paul besurranhasson a szobájába és maszturbálhasson rá. 1990. december 23-án, miután a család lefeküdt aludni, a pár az alaksorba csalta Temit, ahol bódítószerrel kevert koktéllal kínálták. Miután eszméletét vesztette, a szája elé tartottak egy érzéstelenítőszerrel átitatott rongyot, hogy nyugodtan meg tudják erőszakolni. Mind a ketten. Az aktust követően Temi hányni és fuldokolni kezdett a sok szertől, amit beadtak neki. Majd ezekbe belehalt. A hatóság bár felfigyelt a Temi arcán lévő égési nyomokra, amit az érzéstelenítő okozott, elfogadta a gyilkos Barbie és Ken magyarázatát, és nem vizsgálta ki az ügyet. Az esetet követően Paul közölte Carlával, hogy tartozik neki egy másik szűzzel, miután Temi meghalt. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor, magyarul. Minden epizódban egy olyan történetben mélyülök el, ami az emberi őrület és kegyetlenség határait súrolja. A Bűntények összes eddigi epizódját megtalálod, és ingyenesen meghallgathatod Spotify-on, vagy ahol hallgatod kedvenc podcastjeidet. Carla belement a játékba, és úgy próbált a párja éhségét csillapítani, hogy szerepjátékba kezdett, ahol ő maga játszotta el a halott kisfugát. Még annak ruháit is felvette, azért, hogy Paul jobban érezze magát. Természetesen ezt is, mint mindent, videóra rögzítettek. A felvételeket nem hozták nyilvánosságra, de azok átirata elérhető az interneten. Felolvasok egy rövid részletet. Figyelem! A következő rész szexuális elemeket tartalmaz, és ismerve a teljes történetet, borzalmasan felkavaró. 18 év alattiaknak, és akik erre érzékenyek, a meghallgatását nem ajánlom. Tekerd előre nyugodtan. Bernardo felemeli az italát, és a kamera felé kocint vele. Kemény dolog királynak lenni. Ahogy Bernardo hanyat fekszik, Homoka elkezdi lehúzni a nadrágját, miközben azt mondja. Szabadulj ettől meg, nincs rá szükségünk. Úgy szeretlek, nózikám. Imádtam, hogy a kis húgomat kefélted, mondja Homolka Bernardónak, aki a hátán fekszik, és kélyesen nyögdécsel, miközben a lánya péniszét masszírozza. Imádtam, hogy te mit kefélted, ahogy elvetted a szüzességét. Bernardo csak nyög. Homolka, te vagy a király. Bernardo, ott a pont. Homolka, szeretem nyalni a segged. Fogadok, te is szerette volna nyalni a segged. Imádtam, amikor a kis nózidat bedugtad Temi seggébe. Bernardo, jó volt nézni? Homolka, imádtam nézni. Miközben Homolka a fiút kényezteti szájjal, Bernardo iszik egy kortyot a poharából és lepillant a lányra, majd megkérdezi, hogy mit gondol az estéről, amikor Temi meghalt. Hogy érezted magad? Kérdezi. Homolka. Büszke voltam és boldog. Bernardo. És mi még? Homolka. Nedves. Az élet célom, hogy téged boldoggá tegyelek. Bernardo. Mit tanultál az esetből? Homolka. Hát azt, hogy szeretjük a kislányokat. Szeretem, hogy megdugod őket. Te majd dugod őket, én megnyalom. Egész éjjel. Az összes kislányt. Bernardo. Milyen idősek legyenek? Homolka. 13. Bernardo. Miért? Homolka. Mert azok tesznek téged boldoggá. Bernardo. De miért 13? Homolka. Az egy jó évjárat. Bernardo. Na de miért? Homolka. Mert még szüzek. Bernardo. Hogy mondod? Homolka. Azt mondom, hogy szerintem meg kell őket basznod és elvenned a szüzességüket. Beszakítanod a hártyájukat a kis nóziddal. Ők a mi gyermekeink. És te még jobban azzá tudod őket tenni. Bernardo. Igazad van. Teljesen igazad van. Ez egy jó ötlet. Mikor találtad ki? Homolka. Csak most. Ezek után a felvételen eljátszák, ahogy Paul elveszi Temi szüzességét, akit saját nővére alakít. Olyannyira, hogy hangját is elváltoztatja, hogy jobban hasonlítson rá. Az aktus végén Bernardo csak annyit mond. Szeretlek, Temi. A felvételből tisztán kiderül, hogy sem Carla, sem pedig Paul nem érzi magát rosszul azért, hogy megerőszakolták és megölték Temit. Az ezt követő időszakban a párocska több lányt is inzultált, felcsalva őket magukhoz. Paul pedig megcsalta Carlát. A megcsalás alatt azt értem, hogy olyannal feküdt le, aki maga is akarta az együttlétet. Carla természetesen aggódni kezdett, hogy elveszíti a szerelmét. Félt, hogy az eddig jól működő csapatuk felbomlik és elhagyja őt Paul. Carla elhatározta, ahhoz, hogy megtartsa párját, azt teszi, amit csak ő tud tenni. Részt vesz a beteges játékaiban. Egy hónappal később a pár kiköltözött Carla családjának Szent Ketrini otthonából, egy saját házba, a pár kilométerre lévő Port de la Houze városába. 1991. június 15-én, két héttel az esküvőjüket megelőzően, Paul az éjszaka közepén felébresztette Carlát, mondván ajándékot hozott. Méghozzá egy fiatal lányt, a 14 éves Leslie Mahaffey-t, a történetünk legelején szereplő kislányt. Paul a lányt a saját udvarukról rabolta el, cigarettával autójához csalva őt. Carla és Paul megismételték Leslie-vel, amit Temivel tettek, és természetesen ezt videóra is rögzítették. Kevesebb mint 24 órával az elrablását követően Paul és Carla megfojtotta a lányt, majd feldarabolta, és a testrészeket a gipszontóba dobálta, amikre nehezékül téglát kötöttek. Ugyanazon a napon, amikor Leslie maradványait megtalálták a horgászok a gizontóban, ahol a történetünk is kezdődött, 25 kilométerrel arrébb Niagara városában Paul és Carla összeházasodtak. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a Bűntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet is szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. Pontosan azon a napon, hogy a második áldozatuk maradványait megtalálták, csak pár várossal arrébb, Paul és Carla egybekeltek egy csodaszép templomi esküvő keretében. Lovaskocsival, harangszóval és pompával. A 21 éves Carla Homolka és párja, a 26 éves Paul Bernardo több mint 100 barát és rokon előtt esküdtek egymásnak hűséget. Akik nem tudták, hogy ez az eskü nem csak egymás, hanem mások holtáig is tart. Bár a rendőrség a maradványok megtalálását követően nyomozni kezdett Leslie Mahaffey meggyilkolásának ügyében, még mindig nem kötötte azt össze a már Szent Catherine's-ben folyó nők elleni erőszak hullámmal. Carla feleségként is megállta a helyét, és kitartóan segítette párját abban, hogy fiatal lányokat csaljanak a házukhoz, majd megtámadják és megerőszakolják őket. Az így elcsábított lányokat nem ölték meg. A jól bevált forgatókönyv szerint bedrogozták őket, és miután eszméletüket vesztették, erőszakoskodtak velük. Mindketten. És persze mindent videóra rögzítettek. Miután áldozataik észhez tértek, nem emlékeztek semmire. Carla és Paul ördögi terve működött. 1992. április 16-án a kegyetlen pár kiszúrta az utcán az iskolából épp hazafelé tartó Kristen French-t. Ő a harmadik áldozatunk, akiről az első rész bevezetőjében már szintén hallottatok. Kristen boldog, kutyaszerető, 15 éves fiatal tinédzser volt, aki a belépett egy szobába, megtöltötte azt mosolyával. Carla és Paul autójukhoz csalta a lányt azzal, hogy útbaigazításra lenne szükségük. Kristen persze nem gyanított semmi rosszat abban, hogy a nap közepén egy kedves fiatal pár segítséget kért tőle. A kedves fiatal pár azonnal a kocsiba tuszkolta a lányt és a házukhoz hajtott vele. Kristent pár napon belül eltűntnek nyilvánították, és nyomozni kezdtek utána. A rendőrségnél jelentkező egyik szemtanú látta a lányt két személlyel beszélgetni az eltűnését megelőzőleg. És azt is, hogy végül mindhárman elhajtottak egy bézs színű Camaróval. Két gyanúsított, egy bézs Camaró. Ennyi nyoma még sosem volt a rendőrségnek a gyilkos párt övező ügyek egyikében sem. A probléma csak annyi volt, hogy a szemtanú rosszul emlékezett. Paulnak sosem volt bézs színű Camarója. Két héttel később egy férfi találta meg Kristen holttestét a városon kívüli főút melletti árokban. 1993. januárjában Carla kórházba került, több súlyos, a férje által okozott sérüléssel. Többek között két monoklival és egy törött bordával. A kapcsolatuk ugyanis vakvágányra futott. Carla úgy döntött, hogy elköltözik a házukból. Ezzel egy időben Paul bő két éve begyűjtött DNS mintájának vizsgálati eredménye megérkezett, és fényderült arra, hogy ő a Scarborough-i erőszakoló. Paul már évekkel ezelőtt a rendőrség látókörébe került, de elengedték. Azóta megerőszakolt ki tudja hány fiatalt, akik közül hárommal végzett is. Ekkorra viszont már a rendőrség is összerakta a képet, hogy a Scarborough-i erőszakoló, a Szent Catherine-i erőszakoló, aki valószínűleg Leslie és Kristen haláláért is felel. A hatóság nem rohant letartóztatni a férfit, először megkereste Carlát a bizonyítékokkal. Tette mindezt azért, mert arra gyanakodott, hogy nem csak egy elkövetővel állnak szemben. Carla ellenkezés nélkül belement a rendőrségi interjúba, mert azt hitte, hogy a családon belüli erőszakkal kapcsolatban keresik, ami miatt a kórházba került nem sokkal előtte. De nem így volt. A rendőrök nem gyanúsították meg Carlát semmivel. Egyszerűen csak megmutatták neki a bizonyítékokat, miszerint a férje az erőszakoló, és feltételezhetően gyilkos is. Eközben Paul-t megfigyelés alá helyezték, a telefonját pedig lehallgatták. Carlát, aki semmit sem vallott be a rendőrségnek adott interjú során, pedig elengedték. Boldogan folytatta szingli életét Paul nélkül. Bulizott és más férfiakkal randizgatott. Paul eközben kevésbé érezte jól magát. Volt felesége, látszatra tovább lépett és felgyógyult az őt ért erőszakból, miközben a rendőrség körülötte szimatolt, legalábbis kihallgatta Carlát. Ugyanez a rendőrség által gyakorolt nyomás volt az, ami miatt Carla végül kitálalt a családjának, félve attól, hogy a hatóság beelőzi. Bevallott mindent, természetesen a saját verziójában. Ügyvédet fogadott, és annak is elmesélte a történetét. Jogi képviselővel az oldalán végül beleegyezett, hogy tanúskodik Paul ellen büntetésének mérsékléséért cserébe. Vallomásában elismerte, hogy férje az ismert erőszakoló. A három lány, Tammy, Leslie és Kristen haláláért pedig egyedül Paul a felelős. Őt csak belekényszerítette az egészbe. Agymosta, fizikailag és lelkileg is sakban tartotta, hogy részt vegyen az általa kitalált és véghez vitt szörnyűségekben. És mellesleg mindent videóra rögzített, a szalagokat pedig megtalálják a házukban. Sima ügy. Egyik oldalról Carla vallomásával az ügy egyszerűen lezárható. A családok válaszokat, a rendőrség pedig egy bűnöst kap. Másrészről pedig ki ne hinne egy ártatlan, szőke, kizsákmányolt Carlának? Ki hinné el, hogy Carla teljes válszélességgel benne volt a borzalmak sűrűjében? Ki hinné el, hogy két ilyen pokolfajzat egymásra talál, megházasodik és ennyi rémtettet hajt végre együtt? Az a változat, miszerint Carla is áldozat volt csupán, nehezen emészthető volt azon áldozataik számára, akik túlélték a borzalmakat és megúszták nemi erőszakkal. Nem értették. Emlékeik szerint Carla mindvégig a történések középpontjában volt, és nem tűnt elnyomottnak. Lehet csak a bedrogozott agyuk csalta meg őket. 1993. február 17-én a rendőrség végül letartóztatta Paul Bernardót, majd 71 napon keresztül kutatták át a párházát. A felvételeket a gyilkosságokról és a támadásokról, amit Carla említett, viszont nem találták. Így csak Carla szava maradt a vádemeléshez. Azért találtak vérnyomokat a falon és előre elkészített, kimért drogadagokat, amivel az esetleges következő áldozatukat el tudták volna kábítani. Ezek szerint olyannyira sűrűn fordult ez elő, hogy előre bekészített csomagokkal várták az esetleges új vendégüket. Emellett azért találtak két videókazettát, amire bár mást is felvettek, a végén maradt pár percnyi eredeti felvétel. Két szexuális együttlétről, két különböző nővel. Az egyik felvételen látszó lány láthatóan magánál volt, és többé-kevésbé közös beleegyezésen alapult rögzített aktus. A másik felvételen viszont az áldozat nem volt eszméleténél. Láthatóan valamilyen szer hatása alatt állt. Ezen a felvételen az is látszott, hogy Paul mellett Carla is részt vesz az erőszakban, és Paul semmilyen kényszert sem alkalmazott felesége irányába. A felvételek tanúsága szerint azt sem mondta meg neki, hogy mit csináljon. Csinálta szépen és rutinosan magától. Ez azért sokkoló felfedezés, mert a rendőrség épp hogy megegyezett Carlával, hogy a tanúvállomásáért cserébe csökkentett büntetést kap. Mindezek ellenére az egyesség maradt, méghozzá titokban. A közvélemény nem is értette, hogy miért kellett Carlának egyáltalán egyezkednie, hisz ő is csak egy áldozat volt. 1993. június 28-án Carla ügye a bíróság elé került, ahol kihasznált és elnyomott feleségként mutatták be, és végül bűnösnek találták emberülésben való bűnrészesség vádjában. 12 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Nem mondhatjuk, hogy ez az évszázad üzlete volt a hatóság számára, aki mindeközben tudta és látta, hogy Carla bizony teljesen önszántából vett részt a kegyetlenkedésekben. De sajnos az ő vallomása volt az egyetlen erős bizonyítékuk Paul ellen. Carla már a börtönből beadta a vállópert. A rendőrségen kívül senki sem ismerte a teljes történetet. Csak annyit lehetett tudni, hogy elkapták a keresett erőszakolót, aki feltehetőleg a két fiatal lány gyilkosa, és Paul Bernardót is letartóztatták. 1995. május 18-án Paul ártatlannak vallotta magát Leslie és Kristen megölésében, és ezzel egyúttal a tárgyalása is megkezdődött. A tárgyalás elején kiderült, hogy Carla elítélése óta a rendőrségnek sikerült megszereznie az elveszettnek hitt felvételeket. Méghozzá Paulnak köszönhetően, aki elárulta azok rejtek helyét a védőügyvédeinek. Akik előkeresték, lemásolták, majd átadták az eredeti felvételeket a rendőrségnek. Kellemetlen lett volna a rendőrség számára Carla ügyét ezek után újra elővenni. Ha megteszik, kiderül, hogy végig tudtak Carla bűnösségéről, és beáldozták az igazságot, hogy Paul-t meg lehessen vádolni. Nem tették hát. A felvételek viszont annyira borzalmasak voltak, hogy csak az esküdtek nézték végig. A tárgyalás többi résztvevője csak azok hanganyagát hallgathatta meg. Képzeljük bele egy pillanatra magunkat valamelyik meggyilkolt kislány családjának a helyébe, ahogy ott ülünk a bíróságon, és hallgatjuk a borzalmakat, amiket a lányunknak át kellett élnie. Ahogy sok minden ebben a történetben, ez is valószínűtlenül borzalmas. Hogy mi látszott a felvételeken, az majdhogy nem egyértelmű. Viszont az, hogy mi nem látszott, szerintem azt is kitaláljátok. Bizony, nyoma sem volt annak, hogy Carlát bárki erőszakkal kényszerítette volna az erőszakos tettek elkövetésére. Abszolút teljes rangú félként vett részt mindenben Paul mellett. A hatóságoknak egyszerűen hazudott a saját szerepével kapcsolatban. Ha ezek a felvételek hamarabb előkerülnek, több mint valószínű, hogy az egyességre nem kerül sor. Paul persze amellett érvel, hogy Carla az igazi gyilkos. Igen, ő több nőt is megtámadott és megerőszakolt, de mindaddig, amíg Carla képbe nem került, egyiknek sem kellett meghalnia. Ennek igazolása viszont nehézségekbe ütközött, ugyanis magukat a gyilkosságokat nem vették videóra. 1995. szeptember 1-én Paul Bernardót bűnösnek találták, annak ellenére, hogy végig azt állította, hogy ő életben akarta hagyni a lányokat, és Carla volt az, aki féltékenységből ragaszkodott ahhoz, hogy végezzenek velük. Életfogytig tartó letöltendő szabadságvesztésre ítélték, 25 év után a fellebbezés lehetőségével. Lényegében ez a legszigorúbb büntetés, amit Kanadában kaphat egy bűnöző. Paul a rácsok mögött elismerte Tammy meggyilkolását és a 14 nemi erőszakot is, amit Scarborough-ban követett el. Viszont kitartott amellett, hogy nem ő ölte meg Leslie-t és Kristent. Carla egyességét ma már nyugodtan hívhatjuk az ördöggel kötött üzletnek, aminek eredményeképpen 2005. július 4-én 35 éves korában a teljes rákirót büntetés letöltését követően Carla Homolkát szabadon engedték, és azóta is szabadon él. Szabadulását követően Kanadán kívülre költözött, de idővel visszatért, megházasodott, gyerekeket szült és persze nevet változtatott. Lianna Tale szomszédai közül azért sokan vannak, akik nem jó szemmel néznek rá, annak ellenére, hogy számára ez a fejezet már lezárult. Mondván leülte a rákirót büntetést. Azt, amit a hazugságán alapuló egyességnek köszönhetett. Ha ez nem lenne elég, Carla nem máshoz ment feleségül, mint a védő ügyvédje testvéréhez, és neki szült gyerekeket. Nagy valószínűséggel Thierry Bordelais nem láthatta, vagy hallhatta a Carláról készült videófelvételeket, de testvére az ügyvéd egészen biztosan. Ez is csak egy újabb érthetetlen fordulat. Hogy hagyhatja valaki, hogy testvére elvegyen és családot alapítson egy szociopata erőszakoló pergyilkossal? Még akkor is, ha az már letöltötte a büntetését. És ezzel most nem a rehabilitáció ellen kampányolok. Amikor a videófelvételek átiratát olvastam, azon gondolkoztam, hogy megosszam-e veletek. Végül megtettem. Méghozzá azért, hogy amikor ideértek a történettel, és halljátok Carla utóéletét, legyen mihez viszonyítanatok. Hallgass meg a Bűntények Podcast többi epizódját is Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet. Kövess Facebookon és Instagramon, ahol az ügyhöz kapcsolódó képanyagot is találsz. De most térjünk vissza a két sátánbaba történetéhez. 2017-ben néhány szülő pánikba esett, amikor rájöttek, hogy Carla Homolka az a nő, aki az utóbbi időben többször vitte autójával a gyerekeit egy montreáli adventista magániskolába. Aztán sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a korábban egy brutális sorozatgyilkosság miatt elítélt nő többször vett részt önkéntesként az órákon is. Egyszer kötögetésről beszélt a gyerekeknek, egyszer pedig a kutyáját mutatta meg nekik. Az iskola vezetése próbálta lehűteni a kedélyeket. Közölték, hogy tisztában vannak a nő múltjával, és soha nem hagyják őt egyedül a gyerekekkel. Itt most részemről befejezem ennek az ügynek a tárgyalását, de egészen biztos vagyok abban, hogy még sokáig emlékezni fogunk erre a minden ízében embertelen történetre. Az is lehet, hogy Carla éppen most száll ki az autójából, hogy foci edzésre kísérje a fiát, akinek nagynénjét Tammyt megerőszakolta, majd megölte. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódig sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.